Urunk, te látod a mi életünket, te látod a mi nyavajáinkat, ellenségeinket, barátainkat. Hadd hozzuk most eléd egész életünket. Urunk, küldd el a te szent lelkedet, hogyha mindazokat megértettük, amiket te üzentél nekünk a római levélből eddigiekben, hadd érthessük meg azt is, amit most üzensz, és majd az elkövetkezendő hetekben. És arra kérünk, hogy ne csak megértsük, hanem valóban cselekedjük. Add a te szent lelked erejét, hogy legyen erőnk megtenni azt, amit te kívánsz tőlünk. Így légy most ezen az estén is közöttünk, hogy amikor a te igédről beszélgetünk, akkor valóban értelmes dolgot cselekedjünk, hogy a szívünkben felfakadjon a hála, és megfogalmazódjon az, hogy elmenvén aképpen is cselekedjünk. Kérünk, hogy te taníts minket ezen az estén. Ámen. Akkor tehát a rómaiakhoz írott levél folytatása következik. A 12. rész első 8 verse. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Végül is ezt a 8 verset két fő gondolatra lehetne bontani, amiben a második az a bizonyos Krisztus test hasonlat, ami Pál apostolnak más leveleiben is megtalálható, itt is. De mint egy átvezetésként vagy bevezetésként másról is beszél Pál apostol. Az első 11 részben egy elvi nagy horderejű teológiai mondanivalót hozott Pál apostol, azt üzente a római gyülekezetnek, és aztán, amikor ez a elvi fejtegetés véget ér, akkor rátér a tennivalókra. Egy kicsit az jutott az eszembe, hogy amikor a teológián tanulunk, ott is van az úgynevezett szisztematika teológia, a rendszeres teológia, és ennek is két nagy része van, az egyik a dogmatika, a másik pedig az etika. Tehát az egyik az, amit hiszünk, és a másik pedig az, hogy ebből mi következik a mindennapi életünkre vonatkozóan. Mert a dogmatika etika nélkül lehet egy tiszta tan, aminek viszont az életünkhez semmi köze nincsen. És az etika pedig dogmatika nélkül lehet egy humanista erkölcstan, de végül is azzal szintén nem érünk semmire. Nem érünk semmit. Hanem a kettő együtt ér valamit. És ugyanígy, ugyanezt láthatjuk Pál apostol leveleiben is, hogy mindig valamilyen nagy elvi fejtegetést a tennivalók sora követ. Tehát amikor elmondja Isten kegyelmének a csodáját, amikor elmondja azt, hogy minden ember bűnös, és hogy hogyan szabadulhatunk meg a bűneinktől, hogy Isten hogyan könyörült meg rajtunk, akkor, hogyha itt befejeződne a levél, akkor úgy tűnhetne, mintha ez nagyon szép, nagyon jó, de hát végül is azért éljük a saját életünket. De Pál apostol mindig tovább vezeti a gondolatot, hogy ha ez így van, akkor ebből ez következik. És nézzétek meg általában a páli leveleket, mindegyikben ez a sorrend. És ezt fejezi ki rögtön az első versben a tehát szócska. Mert a tehát az mutatja, hogy amit az előzőekben elmondott, abból egyenesen következik mindaz a gyakorlati tanítás, amit később mond el. Ez az egyik szócska, tehát a tehát, a másik pedig az, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. És hát ez Pál apostolnál nem egy szófordulat. Mert lehet, hogy nálunk esetleg, bár többé-kevésbé azért kiment ez a divatból ez a szófordulat, de azért elképzelhető lenne, hogy az Isten irgalmára kérlek téged, de itt ez szó szerint értendő, mert az előző részekben éppen Isten irgalmáról beszélt Pál apostol. Tehát arra kéri, abból következőleg kéri a testvéreket, hogy ha elfogadták az Istennek az irgalmát, akkor annak megfelelően cselekedjenek is. Az Isten irgalmából következik a hívő élet. És aztán ezt írja Pál apostol, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Az okos Isten tisztelet. Ez a görögben azzal a szóval van kifejezve, hogy logikus Isten tisztelet. És ez valamennyire úgy is érthető, hogy azért logikus, mert megértvén, hogy Isten az ő nagy irgalmából milyen kegyelmet gyakorolt rajtunk, ebből logikusan következik, hogy nekünk hogyan kell élni. De elsősorban azért mégsem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy logikus, tehát a logosz az ige szerinti. Tehát a logosz szerinti Isten tiszteletet, a Jézus Krisztus akarata szerinti Isten tiszteletet kell nekünk véghez vinnünk. A test odaszánása, tulajdonképpen ez az okos Isten tisztelet. Élő és szent áldozatul. Magyarul itt hála áldozatról van szó, mert hogyha Isten azt a nagy csodát és nagy kegyelmet véghez vitte rajtunk, hogy újjászült bennünket a Krisztus váltsághalála által, és Krisztus feltámadása által az élő reménységre, akkor nekünk hálából kell odaszánnunk a mi testünket élő és szent áldozatul, mert Istennek ez kedves, és ugyanakkor nekünk pedig jó. Mert hogyha megtapasztaltuk a kegyelmet, akkor lehetetlen dolog, hogy hálásak ne legyünk. És a mi hálánkat pedig úgy tudjuk megmutatni, hogyha Isten akarata szerint élünk. Ez kettősen mutatja meg az apostol. Két ellentétes dologhoz való viszonyunkban. Az egyik az, hogy ne igazodjatok e világhoz. Ne igazodjunk ehhez a világhoz, És azért figyelmeztet erre bennünket, mert a hívő embernek is nagyon nagy kísértése, hogy igazodjon ehhez a világhoz. Mert amikor itt péntekenként összegyűlünk, vagy a templomban vasárnaponként, és utána hazamegyünk, akkor olyan nagy a kísértés arra, hogy elvegyüljünk a többiek között, iskolában, munkahelyen, és hogy úgy éljünk, mint mások. Tehát ez az első figyelmeztetés, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát az értelem megújulásában, a megtérésben a cél az, hogy Isten akaratát ismerjük meg, és azt cselekedjük. Mert hiszen valamennyiünk életére igaz az, hogy Istennek valamilyen akarata van velünk. Valamit elképzelt, eltervezett rólunk. És hogyha nem azt valósítjuk meg, akkor valahol zátonyra fut az életünk, vagy pedig toldozgatni és javítgatni kell. Talán vannak közöttetek még olyanok, akik emlékeztek, hogy a nyugati pályaudvarnál hogyan épült az a felüljáró. A tervek biztos nagyon jók voltak, csak a kivitelezés lehetett rossz, mert két oldalról elkezdték építeni, és nem találkozott középen. Aztán végül toldozták, foldozták, és csak összejött, de nyilván elég sok kár volt ebből, és elég nagy költséggel lehetett rendbe hozni. És valahogy így van ez a mi életünkben is, hogy Isten valamit eltervezett rólunk, és hogyha megtudakoljuk az ő akaratát, akkor valóban hatékonyan tudunk élni. De hogyha a kivitelezés rossz, akkor Isten módosíthatja a terveket, és akkor úgyis valahogy csak elkészül az, amit ő eltervezett, de ez idő és pénzpocsékolás. Már itt a pénz persze átvitt értelemben értettem. Tehát a célunk az, hogy Isten akaratát megismerjük. Így van az igében, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azért az eredeti szövegben nem egészen így van. Mert az, hogy ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, ez tulajdonképpen az Isten akaratához jelzőként csatlakozik. Tehát ezt csak azért mondtam így zárójelben, mert ami jó, az akkor jó, hogyha az Isten akarata szerinti, tehát önmagában való jó nincsen. És itt végül is elérkezünk a vezetés kérdéséhez, hogy milyen fontos dolog ez. Az, hogy ha Pál apostol a lelkünkre köti, hogy ismerjük meg Isten akaratát, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, akkor ez egy állandó tudakozódást rejt magában. Mert hát annak idején elég sokat beszéltünk arról, és valóban ez is igaz. Tehát a kettő együtt igaz, hogy ahogy a keresztény ember nő a hitében, úgy gyakran már nem kell kifejezetten tudakozódnia Isten akarata iránt, mert a lelkiismeretén keresztül látja, hogy mi az, ami igazán Isten szerint való jó. De azért én azt hiszem, hogy nem ennyire egyszerű az élet, és mi nem vagyunk ennyire tökéletesek, hogy ez mindig olyan nagyon jól menjen. És olyankor bizony kérdezgetnünk kell Istent, hogy tényleg mi az ő akarata. Mert gyakran a mi lelki értelmünk eltompul, és bár az lenne az ideális, hogyha magunktól is tudnánk, hogy mi az Isten akarata, és automatikusan mennénk a keskeny úton, azért időnként elő kell venni az iránytűt, vagy meg kell nézni egy-egy elágazásnál, hogy végül is térkép szerint merre kell mennünk, tehát igenis tudakoznunk kell Isten akaratát. És ez valahogy ez a kettő együtt igaz, mert hogyha elváltozik az értelmünk, ahogy Pál apostol mondja, akkor az elváltozott értelmünk valóban meg tudja érteni Isten akaratát, akár így, akár úgy. Akár úgy, hogy Isten vezetését kérjük, akár pedig úgy, hogy érezzük, hogy ez lehet Isten akarata, vagy egész egyszerűen csak tesszük a dolgunkat, és hogyha nem Isten akarata szerint tesszük, akkor érezzük Istennek a visszajelzését, érezzük azt, hogy most rossz irányba mentünk el. Tehát azt hiszem, ez a kettő valahogy egyszerre érvényes. Tehát tulajdonképpen az erkölcsben, az etikában, ahogy így mondtam, hogy dogmatika és etika, tehát a cselekedetekben, az, hogy mit kell tennünk, ez az első tétel, az Isten akaratának megértése és cselekvése, a vezetés elfogadása. És a második nagy tétel ebben a pár versben a közösség a gyülekezetben. És itt is az első gondolat, amit Pál apostol elénk hoz, hogy ne gondolja magát többnek senki, mint amennyinek gondolnia kell. Tehát a legelső dolog, amit a szívünkre helyez Pál apostol a gyülekezeti életet illetőleg, hogy legyünk alázatosak. Ez legyen a közösségi életünknek az egyik alapelve. És a második pedig a józanság. Hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Tehát az alázat és a józanság az a két alapvető dolog, ami a közösségi életünkben bennünket eligazít. És aztán most következik a Krisztus test hasonlat, hogy mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Azt hiszem, hogy különösebben ezt a hasonlatot nem kell előttetek részleteznem, hiszen annyit beszéltünk már róla régebben is. Tehát végül is elég kézenfekvő a hasonlat, hogy ugyanúgy, ahogy egy testben, a szervezetben vannak szervek, vannak sejtek, és mindegyiknek megvan a maga speciális feladata, ugyanúgy minden hívő embernek a közösségben, a gyülekezetben megvan az a speciális feladata, amelyet Istentől kapott. És az, hogy ezt a helyünket megtaláljuk, ehhez kellenek azok a dolgok, amelyeket korábbiakban az apostol elmondott. Tehát legelsősorban Isten vezetése, hiszen hogyha Isten akaratát nem tudjuk, akkor egyáltalán nem találhatjuk meg a helyünket a gyülekezetben. És a másik két rendező elv pedig ez a bizonyos alázat és józanság, hogy ne gondoljuk se többnek, se kevesebbnek magunkat. Ne kívánkozzunk olyan feladatok iránt, amelyek nem a mi feladataink. Ezt sokszor el szoktam mondani, hogyha olyan feladatra vágyakozunk, és esetleg olyan helyet töltünk be, amely nem a mi feladatunk, és nem a mi helyünk, akkor kétszeresen is rosszat teszünk. Egyrészt magunkkal teszünk rosszat, mert nem azt csináljuk, amit kellene, így nincs igazán Isten áldása az életünkön és szolgálatunkon, de nem csak magunkkal teszünk rosszat, hanem másokkal is, hiszen az, akinek az lenne a feladata, hogy azt a szerepet, azt a feladatkört betöltse, azt pedig nem engedjük oda. Tehát duplán is fontos az, hogy az Istentől kapott helyünket megtaláljuk. És ezért kell tehát az alázat és a józanság, hogy se többre, se kevesebbre ne kívánkozzunk. És azt hiszem, hogy ez egy borzasztóan nehéz feladat. Ezt én is annak idején nagyon-nagyon sokszor elmondtam, saját életünkből, amikor itt akár egyes szilvesztereken, vagy valamilyen közösségi alkalmon beszéltünk, hogy nem tudjuk igazán a szolgálati helyünket, hogy mit is kell tennünk ebben a gyülekezetben, és ebben az ifi közösségben. És emiatt állandó rossz érzésünk volt, emiatt állandóan nyugtalanok voltunk, emiatt lehetett az is, hogy nem találtuk a helyünket, nem éreztük igazán jól magunkat. Emiatt volt gyakran az is, hogy nem szívesen jöttünk el, mert nem voltunk a helyünkön. És amikor Isten jónak látta, hogy végül is megadta, hogy egész pontosan megértsem a helyemet a gyülekezetben, és ezt el is végezte, valósággá is vált, most érzem azt, hogy igazán a helyemen vagyok, és hogy mennyire fontos dolog ez. És azt hiszem, hogy közöttetek nagyon sokan vannak, akik nem igazán tudjátok a pontos helyeteket, nem igazán tudjátok, hogy mit kell itt az ifiben vagy a gyülekezetben tennetek, mi az, amit Isten rátok bízott. Azt hiszem, hogy itt a közösségi életünkben ez a legeslegfontosabb kérdés, hogy megtaláljuk, hogy milyen szerv vagyunk a szervezetben. Hogy ha kéz vagyunk, akkor ne akarjunk mindenáron láb lenni, mert kétszeresen rossz dolgot csinálunk. És hát más nem tudok mondani nektek, ajánlani nektek, mint hogy ezért imádkozzatok. Mert Istennek nyilván az az akarata, hogy ezt a helyet megtaláljátok. És aztán itt következnek azok a szolgálatok, amelyeket Pál apostol elmond. Végül is itt van egy felsorolás, de ez a felsorolás nem teljes felsorolás, mert szintén Pál apostol más leveleiben olyan felsorolások vannak, amelyek részben átfedik ezt, részben újat mondanak. Tehát ez egy része a gyülekezeti szolgálatoknak. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. Hát az első a profétálás, amit úgy látok, hogy nem kell az ószövetségi értelemben vett profétálásként érteni. A Jelenések könyvében van egy ilyen mondat, hogy a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Tehát a mi prófétálásunk az, hogy Jézusról bizonyságot teszünk, hogy az igét megértjük és tudjuk alkalmazni. Mert végül is az igének az alkalmazása, az, hogy a megfelelő helyen mondjuk, és a megfelelő embernek a megfelelő dolgokat mondjuk az igéből, ez bizony van olyan feladat, mint az ószövetségi proféták, akik előre megmondták a jövőt. Van olyan feladat, mert ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írja, hogyha valaki bemegy a gyülekezetbe, és nyilvánvalóvá lesznek a szíve, szándékai, a dolgai, hogyha mások, a hívők meglátják azt, hogy milyen problémával küzd, milyen dolgok foglalkoztatják, és valahogy rátapintanak az életének a Achilles sarkára, akkor le fog borulni és áldani fogja Istent, mert látja, hogy csoda dolgok mennek végbe a gyülekezetben. Igen, végül is azt hiszem, hogy a mi korunkban ez igazán a profétálás, hogy az igét alkalmazzuk időszerűen, gyülekezetszerűen és személyszerűen. És itt van ez a kifejezés, hogy a hit szabálya szerint profétáljunk. A hit szabálya az eredeti szövegben úgy van, hogy a hit analógiája szerint. Az analógia az pedig, tudjátok, hogy hasonlóságon alapuló gondolkozási művelet. Végül is ez az, amit én mondtam, hogy az igét alkalmazni tudjuk, vagy a hit egyes dolgait alkalmazni, analógia szerűen alkalmazni tudjuk az adott esetre. Ez a hit szabálya szerint való prófétálás. És aztán itt van egy felsorolás, ez, hogy ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, kettős pont, a tanító a tanításban, stb. Ez egy pocsék rossz fordítás, mert az eredetiben nem így van. Az eredetiben a szolgálat adatot, szolgálatban munkálkodjunk, ez tulajdonképpen egy felsorolásnak nem a bevezetője és utána kettős pont, hanem egy felsorolásnak a része, mégpedig ennek a felsorolásnak, hogy ha prófétálás adatot, akkor prófétáljunk, ha szolgálat adatot, akkor szolgáljunk, és itt a diakónia szó szerepel. Ha a tanítás adatot, akkor tanítsunk, a buzdító buzdításban, stb. Stb. Tehát, és a Károli fordításban is ez jobban is van. Nem tudom, hogy itt a közelben, hogyha van valakinek Károlia.
Akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intézésben, az adakozó szerítségben, az előjáró szolgálmatossággal, a könyörülő bizonsággal művelje az úrzéval.
Tehát végül is eléggé félrevezető így ez az új fordításban, mert úgy tűnik, mintha a szolgálat az csak ezek lennének, hogy a tanítás, a buzdítás, az adakozás, az előjárás, meg a könyörülés. Ugyanakkor viszont a Károli sem igazán jó fordítás, mert ott ugye az van, hogy az írás magyarázat, azért szó szerint ebben az igében mégis a prófétálásról van szó. Tehát akinek diakóniai munka adatott, az a diakóniai munkában szorgoskodjon. Akinek tanítás adatott, az tanítson. Akinek a buzdítás, vagy a Károli szerint az intés adatott, az igenis ne szégyelje az intést, mert hogyha Isten azt bízta rá, akkor azt is fogja tőle számon kérni. Még akkor is nincsen, hogyha másoknak az nem tetszik. És akkor is buzdítson, hogyha esetleg a saját, tehát másik úgy érzi, mintha az ő életébe valaki beavatkozna. Az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő jókedvel, azt hiszem, hogy ezeket különösebben sokat ragozni nem kell, mert teljesen világos és érthető. Tehát összefoglalva, mindaz, amit Pál apostol a korábbiakban Isten kegyelméről, kegyelmi kiválasztásról leírt, az valahogy ide torkollik. A gyakorlati tennivalókba torkollik bele. És itt is, mint legfontosabb területe életünknek, a gyülekezeti életbe, ahol meg kell találnunk a helyünket, a szerepünket, és a gyülekezeti életben, vagy a magánéletünkben. Tehát mindent átfogóan pedig legfőképpen Isten akaratát kell megtalálnunk, hiszen csak akkor tudjuk a mi testünket élő és szent áldozatul, okos Isten tiszteletként oda szánni Istennek hála áldozatképpen. Hát ennyit szerettem volna mondani.